Jávor Benedekkel, volt LMP-s EP képviselővel beszélgetünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Putyin és Erdogán látogatása között van idő latolgatni, hogy hogyan is helyezkedik el most Magyarország a geopolitikai térképen. A Putyin látogatással kapcsolatban sokan felvetették, hogy lehet jelentősége a mostani tárgyalásoknak a paksi bővítés kapcsán is. Jávor Benedeket kértem meg, mint volt EP képviselőt, és mint a téma egyik ismerőjét, szakértőjét, hogy segítsen megérteni, lehet-e ennek a beruházásnak most bármiféle fontossága, és ha igen, mi a kapcsolatokban, az orosz-magyar kapcsolatokban. Ez annál is érdekesebb, mert a török-orosz kapcsolatokban is fontos fejezet az atomerőmű beruházás.
Így van, és nem csak az atomerőmű beruházás, de a gázpiacon is az orosz-török-magyar háromszögben vannak megvitatandó fontos kérdések. Annál informatívabb az, hogy a Putyin látogatás kapcsán is igazából semmit nem tudtunk meg arról, hogy miről is tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin. A látogatást követő sajtótájékoztató nyilvánvaló mellébeszélés zajlott, marginális jelentőségű ügyekről számoltak be. Még az egyiptomi vasúti beruházás, aminek az összege valóban jelentős, az sem perdöntő az orosz-magyar kapcsolatokban. Itt két fontos dolog van, az egyik a paksi bővítés kérdése, a másik pedig az orosz gázszállításoknak az ügye, és ezekről valójában a látogatást követő sajtótájékoztatón semmit nem tudtunk meg.
Széki Jánossal beszélgettünk már erről a sajtótájékoztatóról, és nála is azt feszegettem, hogy mennyire szokványos az, hogy nem jön ki információ a lényegről diplomáciai szinten.
Ez nyilvánvalóan része az eszköztárnak, tehát még csak azt sem mondanám, hogy ez most egy különleges vagy orosz-magyar kapcsolatokra jellemző dolog, de hogy ennyire a tárgyalások nyilvánvaló témáját jelentő ügyben semmiféle információ ne szivárogjon ki, ez arról árulkodik, hogy az, amiről tárgyaltak, az igazából kényelmetlen valószínűleg. Legalább az egyik lehet, hogy mind a két félnek, és ezért jobbnak látták, hogy nem beszélnek erről a nyilvánosság előtt, megelőzendő, hogy kényelmetlen helyzetbe kerüljön a két vezető. Elsősorban én azt gondolom, hogy itt Orbán Viktor számára kényelmetlen helyzet állt elő, hiszen ha például a paksi bővítés kapcsán nyitott kérdések ügyében mondjuk a paksi hitelnek az átütemezése, a meglevő csúszások kinek a felelősségeként tekinthetőek, és ezeket hogyan fogják a szerződés alapján a későbbiekben rendezni. Ha ezekben Magyarország számára valamilyen pozitív előrelépés történt volna, nem kétséges, hogy azt siettek volna bejelenteni. Ilyen nem történt, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy a magyar fél nem tudott érdemi előrelépést elérni a paksi bővítés egyre zaklatottabb és egyre inkább csúszó ügyében, és a gázszerződések ügyében sem látszik, hogy megnyugtató megállapodásra jutottak volna.
Ugye a paksi szerződés titkosításáról döntöttek. Mi az, amit látunk a zavarokból, vagy ezekből a problémákból, amelyeket helyre kéne küszöbölni, vagy kalapálni?
A paksi szerződésnek az alapszövegét mint egy három évnyi jogi hercehurcát, sőt több jogi hercehurcát követően végül sikerült nyilvánosságra hozatni, persze a mellékletek továbbra is titkosak, tehát sok mindent még most sem tudunk. De itt két jelen pillanatban égető kérdés van a paksi szerződéssel kapcsolatban. Az egyik, hogy az, amit a megkötésekor az évszázad üzleteként apostrofáltak az oroszokkal megkötött hitelszerződés, ez már egy nyilvánvalóan rendkívül előnytelen szerződés Magyarország számára. Nagyon drágán jutunk pénzhez, olyan elkötelezettségek és feltételek mellett, amik Magyarország számára nagyon-nagyon hátrányosak. És a paksi beruházás nyilvánvaló csúszásával, hiszen a beruházás 5 éve alatt már eddig, mint egy 3 év késő sikerült felhalmozni, és ez a későbbiekben csak növekedni fog, az eredeti ütemterv nem tartható, ezért újra kell gondolni a hitelszerződésnek is a határidejeit, mikor kezdődik a visszafizetés, mikor milyen feltételekkel, hogyan mennek a kamatok. Ezek Magyarország számára kulcsfontosságú tényezők, és ezt már a kormány is elismerte és kommunikált, hogy ebben szeretnének változást elérni, gyakorlatilag újra tárgyalni a hitelszerződést. Erre a mostani látogatáson nem sikerült eredményt elérni, tehát úgy tűnik, hogy ebben az orosz fél hajthatatlannak látszik. De egy másik fontos kérdés a paksi beruházás kapcsán az éppen ez a meglevő késés, hiszen a szerződésnek azokból a részeiből, amelyeket sikerült nyilvánosságra hozatni, azokból egyértelmű, hogy az, amit a magyar kormány kommunikál, hogy itt egy kulcsra kész szerződést kötöttek, és gyakorlatilag az ár nem változhat, bármekkora is a csúszás, és ebből adódóan esetleg költségnövekedés áll be, ez az orosz felet terheli. A szerződésből egyértelmű, hogy ez csak erős megszorításokkal érvényes. Ha a csúszásnak a felelőssége a magyar kormányra terhelhető, akkor a plusz költségeket is a magyar félnek kell állnia. Jelenleg ebben nem látunk világosan, hogy kinek a felelősségeként tekintik a szerződő felek az eddig bekövetkezett 3 év csúszást, ez a magyar fél felelőssége, vagy az orosz fél felelőssége, már pedig ez a végszámlát tekintve, hogy mennyibe is fog kerülni a paksi bővítés Magyarországnak, perdöntő jelentőségű, erről sincsen semmi információ, kizárt, hogy erről ne tárgyaltak volna Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor, az, hogy nem beszélnek róla, ez annak a jele, hogy ebben az ügyben sem sikerült Magyarország számára előnyös vagy kívánatos eredményeket elérni.
Ez azt jelzi, hogy romlanak az orosz-magyar kapcsolatok, vagy azt jelzi, hogy egy hideg üzleti fejjel gondolkodik Oroszország, és csak az érdekeit követi, azt jelzi, hogy elszámolta magát a magyar kormány. Mi van e mögött?
Mind a hármat jelenti egyszerre, tehát Oroszország számára nincsenek igazából partnerek, kizárólag hideg részben, üzleti részben, geopolitikai számítás vezérli a tevékenységüket. Tehát nyilvánvalóan az ő számukra a paksi bővítés az egyszerűen egy előnyös üzleti projekt, amiben nagyon drágán tudtak pénzt kölcsönözni Magyarországnak, és ami azért fontos nekik, hogy az orosz nukleáris technológiának legyen európai referenciája, és ezáltal megpróbáljanak az európai nukleáris piacra betörni. Oroszországnak ez alapvetően az üzleti célja Paks 2-vel, a geopolitikai célja pedig nyilvánvalóan az EU-n belül minél inkább függő helyzetbe hozni egyes tagállamokat, és kiszolgáltatni őket Oroszországnak, ezen keresztül befolyáshoz jutni Európában. Ezeket a célokat tökéletesen szolgálja Paks 2, tehát az oroszoknak nincs oka arra, hogy újra gondolják, vagy újra számítsák ezt az egész szerződés csomagot. De természetesen ez arra is utal, hogy nagyon felemássá váltak az orosz-magyar kapcsolatok. Gyakorlatilag a magyar kormánynak nincs mozgástere. Tehát itt az történik, amit az oroszok akarnak. Oroszország diktál, a magyar kormány pedig végrehajtja, amit az oroszok diktálnak. Nagyon egyenlőtlenné vált ez a viszony, és ez a látogatás szerintem ezt erre világít általán a leginkább, hogy milyen mértékben az orosz külpolitika, külgazdaságpolitika és geopolitika szimpla bábfigurája vagy játékszere ma a magyar kormány.
De ennek a magyarázata csak a szerződés? Ez a paksi szerződés, amit ezek szerint rosszul köttetett, ami ezek szerint rosszul köttetett meg? Vagy van el mögött más is ennek a kiszolgáltatottságnak a magyarázataként?
A paksi szerződés csak egy eleme ennek a kiszolgáltatottságnak, de egy nagyon fontos eleme, tehát nyilván ezen keresztül a szerződésben vállalt kötelezettségek révén Magyarország erősen függővé vált sok szempontból Oroszországtól, de ennél komplexebb a kérdés. Ugye a Fidesz kormány politikája gyakorlatilag 2011-12-től kezdve egyértelműen abba az irányba mutatott, hogy az Európai Unióval vállalt konfliktusokhoz háttértámogatást az unión kívüli szereplőktől megpróbálni szerezni. Ebben sokféle próbálkozás és kísérlet volt, alapvetően Ázsia felé orientálódott a magyar külpolitika, és ezen belül pedig főképpen az orosz támogatás politikai, diplomáciai és adott esetben gazdasági erő révén is támogatással próbáltak hátteret szerezni az unióval szembeni konfliktusokhoz, de volt persze másfél kísérlet is, tehát Orbán Viktor annak idején például Donald Trump megválasztásától azt remélte, hogy Amerika válhat Magyarország szövetségesévé ezekben a konfliktusokban, ezekben súlyosan csalódnia kellett. Ennek eredményeképpen is nagyon beszűkült a mozgástere, és a korábbiaknál is sokkal jobban rá van szorulva az oroszokra, és ezért is került abba a helyzetbe, hogy igazából nincsen döntési helyzetben, amikor az oroszokkal folytatott tárgyalások folynak, mert az alternatívái az orosz szövetségnek azok nem nagyon vannak. Amerika és a Trump adminisztráció bármekkora ökörségeket is csinál. Ebben az ügyben Magyarországnak nem szövetségese. A kínai szövetség szintén nem nagyon működik, a kínaiak egyszerűen jövedelmező üzleteket akarnak csinálni a világban mindenhol, és Európában is. Magyarország ebbe beleesik, a egyövezet program keretében egyszerűen a kínaiak számukra nagyon jövedelmű üzleteket kötnek Magyarországgal, de nincs igazából érdemi jelentős politikai szövetség. Tehát Magyarország eléggé ott maradt, hogy Oroszországra számíthat valamennyire, de Oroszország számára Magyarország pusztán egy eszköz, és aként is bánnak az országgal is, és annak a miniszterelnökével is.
Mi történik, ha tovább csúszik, és további problémák merülnek fel ezzel a beruházással kapcsolatban? Energetikai szempontból mennyire válik kiszolgáltatottá az ország?
A paksi bővítésnek az egyik legnagyobb kockázata pontosan az, hogy ez egy szemmel láthatólag nagyon erősen bukdácsoló beruházás, aminek ráadásul az életképessége napról napra csökken, részben mert egyre drágább lesz a csúszások miatt, részben pedig a világban az energiapiacok jelentősen átalakulnak, és már a megújuló energiaforrások olyan mértékben versenyképesebbé váltak, mint a nukleáris energia, hogy gyakorlatilag semmiféle racionális ért nem tud már szólni az atomerőmű építés mellett. És ez egy idő után olyan mértéket ölthet, hogy a magyar kormánynak is be kell látnia, hogy egyszerűen ezt a teljes üzleti és energiapolitikai abszurdot nem lehet végigverni az országon. Az igazi kockázata az, hogy erre nagyon későn kerül sor erre a felismerésre, és gyakorlatilag a 2030-as évekre, amikor a most működő paksi blokkokat az élettartam hosszabbítást követően is be kell majd zárni, akkor Magyarország ott áll, hogy kivezetjük a működő paksi atomerőműt, nem tudjuk megépíteni Paks 2-t, de el idő alatt, amíg Paks 2 beruházással foglaltuk el magunkat, nem készültek el azok a beruházások, amelyek viszont biztosítani tudják Magyarország energiaigényét a 2030-as évtizedben, miután blokkolták a szélenergiapiacot, teljesen követhetetlen és kiszámíthatatlan a napenergia piacon zajló folyamatok is, tehát egyszerűen azok a megújuló kapacitások, amelyeket már 6-8-10 éve fejleszteni kéne ahhoz, hogy a 2020-as évek végére, 30-as évek elejére megbízhatóan biztosítani tudják Magyarország energiaellátását a Paks 1 blokkjainak a kivezetésekor. Ezek a beruházások nem készülnek el. Hát valójában Paks 2-nek az igazi bűne az nem az, hogy már eddig is mintegy 300 milliárd forintot elvertünk rá teljesen fölöslegesen, és egy abszolút életképtelen és fölösleges drága beruházást erőltettünk, hanem az igazi bűne az, hogy amíg ezzel foglalkozunk, addig nem végezzük el azt a munkát, amit el kéne végezni azért, hogy Magyarország energetikailag biztonságos, független helyzetben legyen a következő évtizedekben, és ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Ez valóban járhat azzal, hogy Magyarország elképesztő mértékben energiaimportnak lesz kitéve, és az a kérdés, hogy ez honnét fog érkezni, mennyire megbízható forrásból, és vajon az ország biztonságpolitikai céljait mennyire veszélyezteti ez az energetikai kitettség.
Több törvényes eszköz lenne arra, hogy most korrigálják ezt a viszonyt, beruházást, ezt az egész rendszert?
Törvényes eszköz mindig van, a kérdés a politikai akarat és a költség, hogy mennyi a korrekciónak a költsége. Erre megint azt tudom mondani, hogy minél később kerül erre sor, annál drágább lesz. Ha most felmondaná a kormány a Paks 2 szerződést, a pontos feltételeit nem tudjuk, mert ezek a részletek még nem kerültek nyilvánosságra a szerződésből, de lehetnek elképzeléseink. Egy valamivel korábbi szakaszban leállított orosz atomerőm beruházás Bulgáriában azzal a következménnyel járt, hogy összesen körülbelül 1 milliárd euróba került Bulgáriának az a beruházás. Ők kevesebbet költöttek addig a beruházás megvalósítására, és egy választott bíróság mint egy 700 millió dollárnyi ilyen kártérítést ítélt meg, igen, kártérítést ítélt meg Oroszországnak. Együtt ez valamivel több mint 1 milliárd eurónyi összeget jelentett. Tehát Paks esetében is nagyságrendileg körülbelül azzal számolhatunk, hogy az eddig elköltött 300 milliárd forint, tehát körülbelül 1 milliárd dollár, kevesebb mint 1 milliárd euró összeg, az nyilván kuka, valamekkora kártérítést az oroszok mindenképpen igényelni fognak, és ezt egy választott bíróság minden bizonnyal valamilyen mértékig meg is ítéli nekik. Ennek az összege szintén azt gondolom, hogy valahol a 700 millió dollár, 1 milliárd dollár nagyságrendben lehet. Tehát mindent összevéve, ha most kiszállnánk ebből a projektből, akkor egy olyan 600 és 1000 milliárd forint közötti költséget jelentene a kiszállás a projektből. Minél később kerül erre sor, ez az összeg annál inkább növekedni fog. Teszem hozzá, szinte bármilyen ponton kiszállni a projektből még mindig olcsóbb lesz, mint azt 60 évig veszteségesen üzemeltetni. Tehát valójában bár az időhúzás az növelni fogja a cehet, tehát már többbe fog kerülni a lefújása ennek a beruházásnak, de szinte az utolsó pillanatig közgazdaságilag értelmes, racionális lépés lehet a szerződés felbontása és a beruházás leállítása.
Lehet látni, hogy mennyi a végösszeg? Most lehet ilyen kalkulust csinálni?
Olyan korai szakaszban vagyunk, hogy ezt nem lehet megmondani. Ugye a kulcsakész szerződés elvileg 12,5 milliárd euróról, tehát mai árfolyamon olyan 4000 milliárd forint fölötti összegről szól. Ebben nincsen benne egy csomó járulékos beruházásnak a költsége. A pénzügyi költségek is részben el vannak dugva, tehát hogy azokat nem a beruházás kontójára számolják el, hanem a magyar államadóság keretében fogják az orosz hitelnek a kamatköltségeit elszámolni. És ebben nincsen benne az, hogy milyen mértékű költségemelkedés következik be, amiről igazából semmit nem lehet most mondani, hiszen nem tudjuk, hogy a csúszás pontosan milyen költségnövekedés jelent, és hogy ezt milyen arányban fogják ezt a költségnövekedést megosztani az orosz, illetve a magyar fél között. Az atomerőmű beruházásoknak a tapasztalatai alapján a tényleges költsége a beruházásnak az eredetileg tervezett költségeknek a duplájáig emelkedhet. Tehát, hogyha innét nézzük, akkor akár a 8000 milliárd forintos költséget is reálisnak lehet tekinteni. Figyelembe véve, hogy a beruházásnak egyébként ez a csúszása és általában azok a problémák, amikkel küzdenek, ezek gyakorlatilag egy-egyben mutatják azt a mintázatot, amit más problémás nukleáris erőmű beruházások mutatnak. Tehát nem látszik az, hogy a Paks 2 az, ami különlegesen jól menedzselt és remekül haladó beruházás lenne. Pont ugyanazokat a nehézségeket, ugyanazokat a mintázatokat, ugyanazokat a csúszásokat mutatják, amit a legtöbb nukleáris erőmű beruházás, amelyeknél aztán a végösszeg durván a duplájára szokott fölmenni. Tehát én azt mondom, hogy a végső számlát minden költségnövekedésről és járulékos beruházással együtt simán 8000 milliárd forint körülre becsülhetjük.
Ennyit a paksi bővítésről, beszéljünk egy kicsit a gázszerződésről, hogy ott miről lehetett szó Putyin és Orbán Viktor között.
Két dologról mindenképpen szó volt, és erről azért említést is tettek, vagy a látogatást követően, vagy más keretek között. Az egyik a hosszú távú gázszerződés. Ugye ez egy nagyon kényes kérdés, hiszen Magyarország nagyon sokáig egy hosszú távú gázszerződésben állt Oroszországgal, ami fix áron biztosította a gázellátást, ami abban az időszakban, amikor a gázárak elég dinamikusan emelkedtek, előnyös volt az ország számára. Az utóbbi években azonban a gázpiac nagyon nagy mértékben átalakult, sokkal inkább kínálati, mint keresleti piac lett, és az úgynevezett spotpiaci árak, tehát amiket a gáztőzsdéken abban a pillanatban el lehet érni, ezek sokszor kedvezőbbek, mint azok az összegek, vagy az ár, amit ilyen hosszú távú szerződésekben le lehet kötni. Tehát ilyen értelemben nagyon kétséges, hogy Magyarország számára előnyös egy hosszú távú gázszerződés. Valószínűleg itt az oroszok érdeke inkább egy hosszú távú szerződésnek a megkötése, hogy biztos piaca legyen az orosz gáznak az Európai Unióban és ezenből Magyarországon. És erről szemmel láthatólag évek óta megy a birkózás a magyar és az orosz fél között, hogy vajon milyen szerződésekkel, milyen feltételekkel biztosítják az oroszok Magyarország gázellátását, és erről nem tudtunk meg most sem igazán részleteket, hogy pontosan milyen megállapodás született. Ha elhangzottak olyan elejtett megjegyzések, hogy 2025-ig biztosítva a Magyarország gázellátása, de hogy ennek mi a formája, hogy ez ugye nem egy nagyon hosszú távú, tehát a hosszú távú gázszerződések általában legalább 10 éves időtartamra szólnak, ez a 2025 nem tűnik egy igazán hosszú távú gázszerződésnek, az is lehet, hogy ez egy ilyen kompromisszum, ennyit sikerült elérni a magyar kormánynak, hogy legalább nem egy 10 éves hosszú távú szerződést kötöttek meg, de az is lehet, hogy ez nem egy fix hosszú távú szerződés, tehát nagyon keveset tudunk arról, hogy pontosan miről született megállapodás. A másik ügy, ami biztosan szóba került, az a gáztárolásnak a kérdése. Ez egy másik nagyon izgalmas kérdés, hiszen annak idején nagyon erős kritikák fogalmazódtak meg, amikor a kormányzat közpénzből megvásárolta a magyarországi gáztárolókat, hiszen az érvek amellett szóltak, hogy tökéletesen működik a magyar gáztárolási rendszer piaci alapon, nagyon szoros állami felügyelet mellett, tehát nem volt szükség sok százmilliárd forint beruházásra ahhoz, hogy szoros ellenőrzés alatt működjön ez a gáztárolási kapacitás. A kormány mégis emellett döntött, megvették a gáztárolókat az EON-tól, és az a kérdés, hogy ezeket a gáztárolókat, amikben nagyon sok-sok milliárdnyi közpénzt töltek bele, ezeket tulajdonképpen mire használják. És mostanában arról szól a kormányzati kommunikáció, hogy nagyon felkészülten állunk a tél előtt, hiszen teljes mértékben fel vannak töltve a gáztárolók. Pár éve, amikor úgy futottunk neki a télnek, hogy alig volt gáz a gáztárolóban, akkor éppen arról beszéltek, hogy ez milyen szuper, és akkor éppen az tűnt a kormányzat számára előnyösnek. De arról kevesebb információ van, hogy időközben a magyar kormány nagyon nagy mértékben megnyitotta a magyar gáztárolókat a Gazprom előtt, és ez a mostani feltöltöttség, ez nem kis részben Gazprom tulajdonú gáz betárolását jelenti. Azaz gyakorlatilag, amit már a gáztárolók megvásárlásakor én feszegettem, hogy ez az állami szerepvállalás a magyar gáztároló kapacitásban, ez lehet, hogy csak egy ilyen proxy tevékenység, amivel a Gazprom piaci jelenlétét próbálják erősíteni, tehát a Gazprom az Európai Unió piacán belül hozzájuthat egy jelentős gáztároló kapacitáshoz, amivel az európai piaci jelenlétének a biztonságát tudja erősíteni. Ez megint azt támasztja alá, bocsánat, egy utolsó mondat, hogy itt sokkal inkább orosz érdekek megvalósításáról esett szó, mint magyar érdekekről. Ez a Gazpromnak elemi érdeke. Jelenleg körülbelül egy milliárd köbméter gáz van, Gazprom tulajdonú gáz van a magyar gáztárolókban.
Ez azt jelenti, hogy van egy magyar állami tulajdonban lévő gáztároló, de abban a tárolt gáz az egy másik cég, egy orosz cég tulajdona, és ahhoz nem fér hozzá a fogyasztó, a magyar fogyasztó. Vagy nem úgy fér, nem olyan feltételekkel, vagy hogy...
A gáztároló kapacitást két felé kell osztani, tehát van az úgynevezett stratégiai gáztároló kapacitás, ez magyar állami tulajdonban kell, hogy legyen, tehát hogy ez tényleg az ország stratégiai gázellátását kell, hogy biztosítsa. Ezen felül van további jelentős kapacitás, több mint egy 4,5 milliárd köbméternyi kapacitás, ami tulajdonképpen nem ez a stratégiai gáztarolási kapacitás, és ezt lehet kereskedelmi forgalomba bocsátani. Tehát önmagában az nem ördögtől való, hogy piaci alapon, piaci cégek ebben a kereskedelmi gáztároló kapacitásban gázt tárolnak. Ugye az a kérdés, hogy a magyar állam, mint ennek a gáztároló kapacitásnak a tulajdonosa, milyen üzleti érdekeket segít elő, milyen cégekkel szerződik ennek a kapacitásnak a használatára, és itt azt látjuk, hogy a magyar állam a gáztároló kapacitásai Gazprom európai piaci térnyeréséhez nyújt segédkezet, és ez megint csak sokat elmond arról, hogy milyen irányba orientálódik a magyar kormányzat, nem csak politikai lózungok vagy nyilatkozatok, hanem kőkemény energiapolitikai kérdések területén, és hogy az energiapolitikát Oroszország mindig is egy alapvető jelentőségű geopolitikai stratégiai eszközként használta a politikai nyomás gyakorlása. Ehhez asszisztál a magyar kormányzat.
Záró kérdésként sokszor hangzik el az az érv, hogy azért jó a stratégiai kapcsolat Oroszország és Magyarország között, és azért kéne nekünk például erről példát venni itt Romániában, mert energetikai szinten előnyökhöz jut az ország. Mindezek fényében igaz, hamis ez az állítás?
Hát ahogy eddig beszéltük, ugye maga az atomerőmű beruházás az egyik legsúlyosabb gazdasági csapás, amit az országra mértek az elmúlt években, tehát ez a kapcsolat, ez Magyarország számára már rövid távon is, de hosszú távon feltétlenül egy elképesztő terhet jelent, tehát semmiféle előnyeből nem származik. A gázszállítások tekintetében megint csak nem tudjuk pontosan, hogy miben állapodtak meg, tehát innentől kezdve azt sem állíthatjuk, hogy ebből bármilyen előny származik Magyarország számára. Románia esetében egyébként Románia korán sem annyira kiszolgáltatott gáz szállítások tekintetében Oroszországnak, mint Magyarország. Tehát ott ez az előny sokkal kevésbé esik nagy súllyal alatba, hiszen a Románia jelentősebb saját gáztermelő, mint Magyarország, nincs olyan gázfüggés Oroszországtól, mint Magyarország esetében. Ugye Magyarországon tulajdonképpen egy nagy energetikai játéknak vagyunk egy elemei, amiben valóban Oroszország az európai gázfüggést próbálna erősíteni, tehát Európa orosz gáztól való függését. Ennek része egyébként az a török áramlat, amire most nem volt idő beszélni róla, de említettem, hogy itt egy orosz-török-magyar háromszög van. Tehát a török áramlat és azon keresztül orosz gáznak az Európai Unióba juttatása adott esetben Magyarországon keresztül. Ehhez egyébként szolgálhat eszközként a gáztároló kapacitásunk is, tehát ide be lehet hozni a gázt és adott esetben itt tárolni, amíg megfelelő piaci körülmények nem alakulnak ki. Azonban, ha ilyen stratégiai szinten gondolkozunk, akkor ebben az irányba való orientálódás egyértelműen azt jelenti, hogy Magyarország az Európai Unió és Oroszország közötti hát az energetikai konfliktusok tekintetében sokkal inkább az orosz fél szövetségeseként viselkedik, mint az Európai Unió szövetségeseként. Én azt látom, hogy Romániában összességében azért ez ügyben döntően konszenzus van, hogy egy ilyen konfliktus helyzetben, ami az európai vagy az euróatlanti szövetség és Oroszország között áll fönn, Románia egyértelműen az előbbi mellett teszi le a voksot, tehát egy ilyen hazárdjáték, ahol ezekben a konfliktusokban gyakorlatilag folyamatosan Oroszországnak kezd el játszani egy uniós tagállam, amit Magyarország gyakorol, ez én azt gondolom, hogy Romániában nem politikai realitás.
Hát az román-orosz viszony sok minden más is meghatározza, de valóban nem fenyegeti az országot a ruszofília sem. A török-magyar kapcsolatokkal fogjuk folytatni, mert hogy Vlagyimir Putyin látogatása után Budapestre várják Erdoğan elnököt is. Jávor Benedeknek köszönöm szépen a mostani hátteret, és hamarosan akkor lássuk, hogyan alakul a török-magyar viszony. Köszönöm szépen a mai beszélgetést!
Én köszönöm.